Hitvilág. A teljesség felé.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. 25 évvel ezelőtt, 1989. július vége fele kezdődött az a fészekrakás, amely a ferencesek megtelepedését jelenti Kárpátalján, még a szovjet időkben, és ez a fészekrakás három fecskével kezdődött, és a fészekrakás azóta is folytatódik, de vannak már eredményei, gyümölcsei, fiókái ennek a fészekrakásnak. Majnek Antal, Zatykó László és Radics Dávid voltak az első fecskék, akik ideérkeztek, és tényleg olyan törékeny, kiszolgáltatott lények lehettek itten. Egyetlen tulajdonuk, kincsük volt Krisztusnak az örömhíre. Jöttek ide a nagy Szovjetunióba, amely Csaptól, Ungvártól, Vlagyivosztokig tart. Zatykó Lászlót szeretném kifaggatni arról, hogy hogyan kezdődött, mi volt hármójuk között a munkamegosztás, és 25 év után hogy tekint vissza.
Elsőként Antal atya érkezett, ha jól tudom, éppen július 26-án. Én valószínű, hogy olyan két héttel később jöhettem, az augusztusban lehetett, azt onnan tudom, mert hogy mielőtt kijöttem, a Magyar Ferenc, az Újember főszerkesztője kért tőlem egy írást, amelyben megokkolom azt, hogy miért is vállalkozunk erre a misszióra, vagy miért fontos egyáltalán ez a misszió. És hát emlékszem, hogy ebben az írásban valami olyasmit fejtegettem, hogy az Anyaszent Egyházban mindig növekedésnek az a szabálya, hogyha valamiből nagyon kevés van neked, nagyon erőtlennek érzed magadat, akkor azt a keveset add oda, és akkor azt az Úr fogja majd megszaporítani. A Szárepta Özvegy asszony volt előttem, meg a Szent János Evangélium kenyérszaporítás, ahol 5 tenyérnyi kenyerük volt, és megjegyzi, hogy mi az ennyinek, és ezt az 5-öt mindet odaadja.
És valami 500-an jól laktak belőle, vagy 5000-et, nem is tudom már.
5000-et számol, de csak a férfiak, hát nyilván sokszorosa volt az asszony nép, és a gyerekek, meg a betegek, hogy a magyar egyház akkor fog megerősödni, hogyha a maga lerongyolódottságát, hiszen 88-at írtunk, vagy 89-et írtunk, és a diktatúra alatt alaposan kivérzett és legyengült az Anyaszent Egyház, és ha úgy gondolkodunk, hogy most magunkat kell építeni, akkor még gyengébbek leszünk. Ha úgy gondolkodunk, hogy amink van, adjuk, akkor nem mi fogjuk építeni, hanem aki az Úr, aki építi a házat, és hogy ennek a logikája érvényesül most ebben a misszióban.
Én azt hiszem, hogy nagyon fején találtad a szöget akkor, mert ez történt, legalábbis így tűnik.
Igen, ez történt, és feltehetően az, hogy ez a misszió nem egy lelkes ellobbanás volt, hanem valóban vannak gyümölcsei, ez teljes egészében az Úrnak köszönhető, és hát azt is gondolom, hogy az, hogy a ferences provincia nem zsugorodott, hanem növekedett. Az ennek is köszönhető, hogy gyengeségében adakozó volt, hogy három testvérről lemondott, úgymond, és én azt hiszem, hogy ez egy olyan felszólítás, hogy hajrá, nosza, ez alapján kell erősödni, és nem magunkkal törődve. Ez egyébként Ferencnek az alapgondolata, és most Ferenc pápának is az alapgondolata, hiszen az enciklikája, az evangélium öröme, ez mindig vissza-vissza-visszatérő, hogy az egyház ne magával foglalkozzon.
És mindenki akinek megvan az a kincse, akármilyennek kicsinek is érzi magát, meg kiszolgáltatottnak, meg elesettnek, amivel adni tud másoknak. Az életet tovább tudja adni, az életet élezgetni tudja, és ti ezt tettétek.
Hát ez pontosan így van, még akkor is, hogyha ez a kincs, vagy ez az erő, ez tényleg inkább az erőtlenség. Nagyon emlékszem, egy lengyel ferences jött Magyarországra, hogy végigjárja az egyházmegyéket, szerzetes rendeket, hogy toborozzon missziósokat Kárpátaljára, a magyarok számára, micsoda nagy lelkiség. És hát amikor én beszéltem vele, a Péter atyával, mondtam neki, hogy hát én szívesen megyek, de hát én minden sebből vérzek, mert épp egy nagy betegségben vagyok benne, aminek következtében én szinte alig tudok étkezni, hát nem tudok én szalonnákat, meg kolbászokat, meg nem tudom miket, és akkor nevetve azt mondta, hogy ettől ne aggódj, mert azt nem fogsz kapni úgysem.
Tehát elindultatok, és tényleg úgy indultatok el, mint ahogy Ferencnek a tanítványai Szent Ferenc korában, Szent Ferenc útravalójával, hogy vigyétek magatokat és a lényetekkel evangelizáljatok, kijöttetek a Nagy Szovjetunióba. Hát hogyan fogtatok hozzá, mi várt rátok, milyen ma már talán komikusnak tűnő kalandokba csöppentetek, a fészekrakás abból úgy kezdődik, hogy az első kis szálakat összehordjátok valahova.
Fogadott bennünket nagy szeretettel a híveknek egy kis csoportja, és fogadott bennünket nagy aggodalommal, gyanakvással a szovjet államgépezetnek a helyi sejtje és sejtjei. Ez a kettő volt az, amivel mi találkozhattunk. Az előbbi, az első volt az, ami a fontos volt, hogy összedobtak számunkra egy kis házravalót, ahol elkezdhettük a missziót Nagyszülősön az áruház mögött. Szerencsére egy nagyon leromlott, mondhatni piszkos helyen, de nagyon csöndes, és ez nagyon lényeges volt, hogy nagyon csöndes helyen egy vályogházat kaptunk, amelyben volt 4 szoba, és ebből 3-ban tudtunk lakni, és a negyedikben pedig az édes Jézus lakott kápolnaként.
Egymáson jártatok át, tehát ez nem volt egy igazi kolostornak való épület, de egy jó darabig ez volt az otthonotok.
A Dávid atya lakott a középső szobában, úgyhogy ő volt a szenvedő áldozat, és most újra kérdeztem, hogy nem volt szörnyű az, hogy a rajtot keresztül gyalogoltunk, és azt mondja, nem ő ezt egyáltalán nem zavarta, legalább nem érezte magát, hogy egyedül lenne nagy Szovjetunióban.
Most is ugyanaz a telken vagyunk, egy kicsit kibővült a mai kolostor, amely most már sokkal komfortosabb és több rendtárs és vendégek fogadására is alkalmas. Abból nőtt ki. Ez is egy szép dolog, hogy organikusan fejlődött, ahogy a különböző fecskecsoportok váltották egymást mind a mai napig.
Azért is volt szükséges, hogy kibővítsük ezt a kis vályogkolostort, mert hogy nem csak, hogy a maroknyi nyáj fogadott bennünket óvó szeretettel, hanem mindvégig a provincia is mögöttünk volt, a ferences provincia is mögöttünk volt, egyrészt óvó szeretettel, másrészt pedig, ahogy munkánkat segítették, tehát nagyon sok vendég érkezett, testvérek, ami ez továbbra is így van, és hát őket érdemes méltóképpen fogadni.
Hogyan kezdődött a munkátok, és miből állt? És ki szabta meg egyáltalán, hogy kerültetek éppen Nagyszőlősre Kárpátalján?
Ahányan voltunk már, mint hogy 3, az 3féleképpen kezdődött. Ismertük egymás munkáját, de hát persze, hogy én a magamét tudom igazán elmondani. Azzal fogadtak a hívek, hogy a szentmise akkor a temetőben lesz. És hát mondom, miért a temetőbe misézünk? Hát állandóan temetni fogunk. Nem, hát csak mert nincs, a templomunk az nincs, csak egy temető kápolna van, mert ugyanis a nagy templom a 12. századi román gót gyönyörűség, az be van zárva, mert hogy azt börtönvilágban bőrraktárnak használták, és tudatosan rombolták, rongálták, és szentségtelenítették meg, és nincs engedély használatára, mert ugyanis az a gonoszság történt, hogy kényszerítették az itteni öreg papot, hogy írja alá azt, hogy a templom az életveszélyes, és ezért tisztelettel kérvényezi a hatóságoktól a bezárását. És ezért a temetőben miséztünk, és hát persze a temető kápolnában, meg persze is, meg hála Istennek az emberek nem fértek el. Így aztán esőben, télben és hóban és fagyban a szabad ég alatt zajlott a liturgia. Nem is először akkor érkeztünk ide, amikor már megkezdtük a missziót, mint munkát a nyáron, hanem már előző húsvétkor is. A húsvéti ünnepeken is már itt voltunk, és hát az nagyon emlékezetes volt, hogy húsvétkor az egész temető megtelt. Az emberek ünneplő, húsvétot ünneplő emberek sokaságával, és ott a szabad ég alatt zajlott a szertartás. És hát persze én mondtam a kántornak, és akkor ahogyan szoktuk, a liturgia végén elénekeljük a két himnuszt. A kettőt azt nem lehet, csak a pápai himnuszt énekeljük el. Gondoltam, hogy jó, az én fejemet vegyék, ne az övét, úgyhogy ő elkezdte annak rendes módja szerint a pápai himnuszt, én meg rá zendítettem a magyar himnuszra. Hát ez volt életem legemlékezetesebb himnusz éneklése, ott szem az biztos, hogy nem maradt szárazon, és az elcsuklások miatt igen hosszúra nyúlt.
Szimbolikusan is gyönyörű kép, hogy a temetőben kezdődött az élet.
A feltámadás. A szőlősi temetőre nem kell fölírni, hogy feltámadunk.
Az egyház, a helyi kis eklézia ott kezdte el az új életet.
Igen, és aztán aki csak élt és mozgott, az elkezdett dolgozni az édes Jézus ügyéért. Mindenki a maga tehetsége és a maga képzettsége szerint. A hívek között volt a Szajkó Miska bácsi, aki Ugocsa vármegye főjegyzője volt, aki nagyon értett a papírmunkához. Ő járta a hivatalokat, hogy engedélyezzék a templomnak a megnyitását. És aztán október 4-én, Szent Ferenc ünnepén volt az első szentmise a rommos templomban. Iszonyatos körülmények között volt ugyanakkor a felemelés, és gyönyörű a híveknek a szeretete, és Isten dicsérete tette szépé az emberek a gonoszságtól lerombolt a templomot, és jöttek, hogy akkor építsük fel a templomot. És mondtam, hogy hát én nem azért jöttem, hogy templomot építsek, én misszióba jöttem, a misszió lényege pedig nem a kövek, hanem az élő kövek, az élő templom. És azt mondja, hát ők se arra gondoltak, hogy én kezdjem szervezni a templom építést, hanem arra, hogy az élő kőből való templomot építsem, és ők pedig majd hozzálátnak a templom rendbehozásához, és ez így is lett.
Tehát az öntevékenység egy egészséges önállóság jellemző volt a hívekre, nem a visszahúzódás és a berezelt állapot, hanem a kezdett tetrevágyó öröme volt a jellemző?
Az anyaszentegyház fejlődéséhez mindig hozzájárul az, hogy amivel üldözik, az Úristen azt használja fel az építésére. Ugyanis ezek az egyházközségekben a szovjet rendszer nem engedte meg, hogy a pap legyen a vezető. A pap az esetleg csak alkalmazottja lehet az egyházközségnek, az úgynevezett 20-as tanácsnak, de az egyházat a világiaknak kell vezetniük, félve a klerikális reakciótól. Ennek is hála olyan önállóságra tettek szert az emberek, olyan természetes volt, hogy persze, hát a papnak az a dolga, amit mi nem tudunk megcsinálni. Mi nem tudjuk feloldozni az embereket a bűnei alól. Mi nem tudjuk bemutatni a szentmise áldozatot, mi nem tudjuk az evangéliumot úgy hirdetni, ahogy nekik kell, és a többi, és a többi. Tehát ezt tisztázták, a munkamegosztást. Na most ez gyönyörűen kialakult. Olyannyira is gyönyörűen, hogy amikor elvitték a papjaikat börtönbe, Vorkutára, lágerekbe, és nem volt papjuk, akkor is összejöttek vasárnap az istentiszteletre, és akkor igeliturgiát tartottak. Hol volt még akkor a II. Vatikáni zsinat? Illetve amikor volt, akkor sem tudtak semmit, mert nem tudhattak a zsinatról. De elevenen élték az egyháznak ezt az eleven életét, amelyhez a diktatúrában szoktak szerencsésen hozzá. És ez tovább, ez nekünk csak arra kellett vigyázni, hogy ezt nehogy elrontsuk. És hála Istennek, természetemben egy nagy adag lustaság van, tehát vidáman tudom másnak átadni a feladatoknak a munkásabb részét. Így ez most bejött. Nekem nagyjából a templom építésre fordított idő az egy 15 perces kávézás volt, amikor az, aki a társadalmi részét szervezte a dolognak, a Milován Sándor, aki a Magyar Kulturális Szövetségnek az alelnöke volt, és most is az, ő vele, akkor aki építész volt, Magyarországon tanult építőművészetet, a Vilnyovszky Pista bácsi, ővele kába isztunk, és a Szajkó bácsival.
Reggelente egy ilyen eligazítás volt, vagy egymásnak a tájékoztatása, és akkor ment a munka, és neked végül is ezzel letudódott a gyakorlati kötelezettséged, a nem a lelkek építésére vonatkozó dolgokat hagytad rájuk.
Ez pontosan így volt, és utána, ez már, amit mondok, majd ez nem csak rám vonatkozik, hanem az egész közösség, az három testvér visszavonult. 11-ig nem voltunk elérhetőek. 11-kor elmentünk ebédelni, ebéd után egy kis siesta, és utána este 10-ig teljesen az embereké voltunk. Úgyhogy most, amikor...
Nem égtetek ki, maradtatok imádkozó, közösségi életet élő csapat, amely tudott töltekezni.
Ez így van. Sokaknak nehéz volt ezt megszokniuk. Különösen a világi papságnak voltak kérdéseik, hogy hát ide jöttek a ferencesek, és azt várnánk tőlük, hogy hajnaltól késő éjszakáig lóssanak, fussanak, mert hát sok a munka, hát nem látják, és akkor egyszerűen fogják magukat 11-ig, bezárkóznak, meg egyáltalán, hogy itt együtt élnek, hát miért nem külön mindenki a maga plébániáján. Aztán akkor csitultak el a kritikák, amikor látták, hogy ez működik.
Szép, ez egy új modell. Egyébként az előző részéről, amit mondtál a 20-ak tanácsáról, itteni egyházközségi képviselő testületeknek a helyi elnevezéséről, és azoknak a nagyon szép munkájáról az jut eszembe, hogy szükség törvényt bont. Végül is ez történt, nem?
Így van, és én azt ajánlom a jelenlegi egyházközségeknek, hogy ez lenne a működésük törvénye. Egy egyházközségi gyűlés, ez az úgy történt itt például Nagyszőlősön, hogy a egyházközség, akit mondom, 20-as tanácsnak hívtak, oroszul Dvacatikának, elnöke, titkára elmondta, hogy erről és erről lesz szó a gyűlésen, hogy ezt én jónak látom, mert mindig jónak láttam. Utána részt vettem a gyűlésen, de meg nem szólaltam. Amikor egy határozatot hoztak, megkérdezték előtte, hogy jónak látom-e. Én mindig jónak láttam. És ezt azért is tartottam nagyon fontosnak, mert hogy én is tudom, hogy jobban tudok úgy dolgozni, hogyha bizalmat érzek magam mögött. Még ha valami nem is van tökéletes, de azt lelkesen, az önmaguktól, illetve a lélektől inspiráltan, de önállóan tudják tenni, annak az nagyon gyümölcsöző.
Igen, hát ez nagyon-nagyon fontos. Azt hiszem, minden fejlődésnek, az igazi fejlődésnek ez lehet a záloga, vagy a motorja. Hárman voltatok, egy-egy területet kaptatok földrajzilag. Neked mi volt a területed? Tied volt Nagyszőlős, ha jól értem.
Igen.
És...
Nagyszőlés és Újlak, ugyanis én azért is maradtam itt helyben, mert az a szerencsés hiányosságom van, hogy nem tudok autót vezetni, úgyhogy én nem kaphattam olyan nagy területeket, mint például Antalatya, a Húszt, Técső, Visk, fönt a hegyekbe, ahol egyik város a másiktól 50-100 kilométerre is van, úgyhogy én itt maradtam, ahol lakunk a Nagyszőlősön, és innen mindig vittek, 15 percre van az országhatáron az Újlak. Újlak egy nagyon izgalmas hely volt szintén. Nagyon emlékszem az első szentmisére, ami olyan ijesztő volt számomra, mert hogy kimegyek a templomba, fél homály, alig ég ott, valami gyertya pislákol az oltáron, embereket nem látok, valahol hátul néhány idős néni ott feketén lett, és úgy tűnt, mintha úgy bóbiskoltak volna. Hát vége volt a szentmisének, nem volt túl inspiráló számomra, és jönnek be hozzám a sekrestyébe ezek az öreg nénikék, hogy akkor mikor lesznek a hittanórák. Mondom, aranyoskáim, kiknek? Azzal én ne törődjek. Hát mondom, nekem azért az lényeges, hogy kiknek tartom a hittanórát, és akkor mondtam, hogy egyezünk meg abban, hogy én akkor kezdem el a hittanórákat, hogyha amelyik vasárnaptól a templomban emberek lesznek, rendesen elülülnek, részt vesznek a liturgián, és gyerekektől hemzseg a világ. Következő vasárnap ez történt.
Dugig volt a templom?
Hát ha nem is volt dugig, tele voltak a padok, és elől ott rakoncát lonkodtak a gyerekek. Ezek az öreg asszonyok megszervezték ezt a világot. Tehát azért mondom, hogy itt nekünk inkább arról kell beszélnünk, mert félrevezető, hogy milyen nehéz volt, dehogy is. Hát ebben most mi a nehéz? Mit tettem én ehhez hozzá?
Hát jól álltál hozzá. A legnehezebb az végül is, tehát ez nagyon fontos.
Jó vicc, hát persze, igen. Aztán a másik például, hogy egy falu, tudom én, 20 kilométerre Újlaktól Bökény. És ott oda vittek ki többször is egy beteg családhoz. Egy asszonynak Csontrákos lett a férje, Csontrákos lett a fia, mind a ketten meghaltak. Így ismertem én meg. És az, hogy milyen hívő, erős lélekkel elfogadja ezt a iszonyatos szenvedést, hogy mindegyiket nagy türelemmel, szeretettel halálig kiápolta, nem egyszerre történt az eset, gyakorlatilag ez egy évig húzódott, egyik fél évben az apa halt meg, másik fél évben a fia halt meg, és akkor a Szent Jónásnál találkozok ezzel az asszonnyal, aki arra kér, hogy Bökényben sok gyerek még nem volt első áldozó, és hogy lehessenek első áldozók. Mondom ennek az asszonynak, hogy magának olyan nagy és nagy mély hite van, amivel hát én nem versenyzek. Legyen szíves, tartsa meg nekik az oktatásokat ott a faluban, és akkor egy év múlva jöjjenek el első áldozásra. Hát ez történt. Gyönyörűen felkészítette ezeket a gyerekeket, ezek biciklire ültek, eljöttek az első áldozásra Bökényből Újlakra, utána elevenen részt vettek tovább az újlaki egyházközség életében. Megint azt kérdezem, hát mit tettem? Egy mondat.
Gyönyörű ez. A másik két rendtársadnak meg egy járásnyi területe 5-6-8 faluval született meg, ez lett a lelkipásztori területük. Törekedtetek-e arra, hogy ezt a ferences lelkipásztori körzetet, egy mini egyházmegyécskét, vagy egy egyházmegye csíra mondjuk, összetartsatok, közösségbe vonjatok, tehát próbálkoztatok-e azzal, hogy az emberek, az aktív hívek innen-onnan összejöjjenek, megismerjék egymást, és így is jel legyenek?
Ezért nem kellett próbálkozni, ezért se kellett megizzadni, mert olyan szép szokás volt az, hogy az egyik egyházközség búcsú ünnepére az többiek is mindig eljöttek. Úgyhogy ők egymást nagyon is ismerték. Ami viszont feladat volt, hogy azt érezzék a hívek, hogy amit az Antal atya tanít nekik, mond nekik, ajánl nekik, azt a Dávid is ajánlja, meg a László is ajánlja. Tehát egy közösség áll mindig mindegyikünk mögött. Mert hát voltak vitás kérdések, Antal atya, nem tudom, hogy megharagszik-e, elárulom, hogy Bustya házán renoválta a templomot, illetve hát a hívek renoválták az ő vezérlete és irányítása alatt. És volt egy valamilyen konfliktusos kérdés, valami szobor, hova helyezése, már túlontúl gicsesnek tűnt, hogy azt nem kéne ottan az édes Jézus mellett a főoltáron, hanem jobb volna ilyen lurdi barlangszerűen átra helyezni, és ezt olyan nehezen tudták elfogadni. És akkor elmentem Bustya házára, kérdezősködtem az emberektől, hát kiderült ez a vitás kérdés, és hát akkor magától értetődően mondtam, hogy hát amit az Antal atya mond, hát annál jobbat szerintem senki nem tud. Csak akkor járnak jól, hogyha megfogadják a tanácsát. És ezzel átlendült ez az egész vita. De amikor pedig én nekem kellett, hogy jöjjön egy kis segítséget nyújtani, akkor meg az Antal volt mögöttem, vagy fordít, vagy Dávid. Szóval ez nagyon fontos volt, nem csak azért, hogy mi erősebbek legyünk a hívek tömegével való birkózásban, hanem hogy arról tanúságot tegyünk, hogy egy közösség, egy szerzetesi közösség, egy ferences közösség együtt tanulja az Úr Jézusnak.
Említetted, mielőtt még a magnót bekapcsoltam volna, hogy hogyan jártál el a templomi énekkultúra módosításán, megváltoztatásán. Ott is rossz az, hogy ravasz voltál, de okosan kellett kicsit taktikázni.
De hát az volt a szerencse, hogy nagyon szerettek énekelni. Lelkesen nagyon szerettek énekelni.
Csak nem azt, amit te szerettél volna hallani.
az ízlésünk az nem egészen egyezett meg, mert hogy az ő énekeik ilyen érzelemdús, már-már túlzott cukortartalommal rendelkező, talán gicsesnek is mondható énekek voltak, és én azt mondtam nekik, hogy ezt énekeljék el még egyszer, mert szeretném megtanulni. Na még egyszer, és akkor mutattam, hogy megtanultam én is, persze tudtam, hogy más előtte is, de hogy megtanultam én is, és megkérdeztem, hogy ők is akarnak-e, hogy én viszonozzam az ő jóságukat, hogy én is taníthatok-e éneket. És hát persze, László atya, mi is akarunk tanulni. És akkor a Dobszai László szerkesztette fantasztikus népének tárnak.
Éneklő egyház.
Az Éneklő egyháznak az énekeit kezdtem tanítani, és ez úgy történt, hogy a hétköznapi szentmisékre, akik eljártak, ez olyan 101 ember lehetett, azokkal mindig azokat az énekeket énekeltük az éneklő egyházból, ami majd a vasárnapi szentmise lesz. Úgyhogy a vasárnapi szentmisére már volt 100 ember, ez lett a szkóla, amelyik már vezetni tudta az éneket, és hát lassan-lassan láss csodát, már számukra sem volt olyan nagyon fontos a cukorédes népénekek, hanem jobban szerették az éneklő egyház egyébként ősi és liturgikus dallamait.
El volt zárva hermetikusan ez a része a világnak, a tőle nyugatra, nyugatabbra levőtől volt egy ideológiai és egy súlyos fizikai kényszer az emberek fölött, mint Demoklész kardja. Mennyire ment az emberek szívébe, lelkébe bele a rossz, az ateista propaganda és eszmerendszer, vagy pedig csak a felszínen maradt, és ahogy az abroncs lepattan a hordóról, széthullik az ideológia, és ott volt a megőrzött hit. Tehát mennyire volt, nem is az, hogy tiszta hit teológiailag, de szóval milyen sérüléseket okozott a lelkekben, ami volt, és mekkora volt ez a sérülés, ha volt sérülés?
Volt egy mag, amelyik nem hagyta magát megkísérteni, hanem minél erősebb, minél több áldozatot kívánt a hűségük annál tisztábbá lett. De ez valóban egy kicsi nyáj.
Kovász.
Kovász, ez így van. Aztán ettől távolodóan lehetett érzékelni az, hogy bizony mérgez a diktatúra. Például az olyan bevett szokás volt, hogy az esküvő, templomi esküvő előtt is, addig templomi esküvő sem volt szabad. De most már szabad a templomi esküvő. De a templomi esküvő előtt elmentek megkoszorúzni a nagy Leninnek a hatalmas szobrát, és hát itt azért nagyon egyértelműnek kellett lennem, hogy megkértem, hogy döntsék el, hogy a nagy Lenin adja őket össze, vagy a László atya. Mert én nem fogok koncelebrálni a Vlagyimir Iljics-sel az esküvőn. Úgyhogy ha valakiről megtudom, hogy koszorút tett a bálvány elé, az nem jöhet templomi esküvőre. Így sikerült, és hát tudom, hogy ez szigor, de így sikerült azt elérni, hogy ez ne történjék, és nem is ez volt a lényeg, hogy ne történjék, hanem hogy rádöbbenjenek arra, hogy ez milyen borzalmas. Vagy ugyanígy, hogy a karácsonyfa, a Jézus Krisztus megtestesülése ünnepén felállított karácsonyfa utolsó dísze,
a záróköve,
a csillogó vörös csillag volt. És hát akkor először olyan szépen mondtam, beszéltem arról, hogy a Jézusi csillag, amely megjelenik a pásztoroknak, az a békességet hirdeti. Ez az ötágú csillag pedig azt hirdeti, hogy a világ öt részét, vagyis az egész világot vérbe mártjuk. Most ezt a kettőt hogyan gondolják együtt?
Komoly antikommunista propagandának is ítélhető volt ez. Hála Istennek akkor már állott a diktatúra, tehát nem tudta kiutasítani az országból. De biztos, hogy voltak, akiket nagyon fölbosszantottál ezzel.
Hát elképzelhető, nem csak ezzel, hanem azzal is, hogy oroszul is úgy láttam, hogy össze kell foglalni a Szentbeszédet.
Az orosz tanár vagy, tehát ez neked azért, ha nem is könnyen ment, de azért nem volt egy lehetetlen feladat, hál' Istennek.
A nyelvek csodáját tapasztaltam meg, mert hogy amikor elkezdtem az íróasztalnál papíron, hogy most hogy fogom összefoglalni, nem jutottak eszembe a szavak, hagytam. Ott a templommal, a liturgián pedig simán. Na, és ennek következtében egyre többen kezdtek szivárogni a pravoszlávok a liturgiára, mert hogy az ő papjuk nem tanít. Ez nagyon megijedettől a pravoszláv papbácsi, aki hát ez is egy antagonizmus, hogy aktív tagja volt a pártszervezetnek, és ő úgy gondolta, vagy úgy hitte, hogy Rómában ugyanúgy történik a püspök kinevezés, mint a nagy Szovjetunióban. Ezért a pártbizottságnak javasolta, hogy engem terjesszenek föl püspöknek, mert akkor elkerülök innen Szőlősről.
Szerencsére ez nem következett be veled.
Hát szerencsére nem következett be, nem velem következett be, de az Antal atya kinevezés az egészen más utakon és más módszerekkel, módon és más szellemiségben történt.
És hát végül is most már egy egyházmegye, már 15 éve Kárpátalja, és közületek az egyik, majdnem Antala püspöke ennek. Mennyire belőletek ebből a magból nőtt ki az egyházmegye, mert az előző kommunista időszakot átvészelt gulágod megjárt papság kihalt. Tehát beletek kezdődött tényleg az újjászületés.
Ez nem így van. Ez az egyházmegye, ez pontosan a gulágot megjárt papok, görögök és romaiak, a vértanúk, a kint jajbajt és szenvedést a hűségekért vállalt híveknek a megpróbáltatás az áldozataiból nőtt ki. Mi ezt learadtuk. Ezt nem szabad elfelejteni.
Találkoztál velük, többeket még ismertél közülük?
Igen, hát mi még úgy érkeztünk, hogy többen éltek Károlyi Lajos atya, például, aki 90 nem tudom hány éves koráig vezette a Lada níváját, és járta a falvakat, nagyon sokszor árokba borulva, de soha a hajaszála nem görbült. Hát ő is egyike a hosszú-hosszú börtönbüntetéseket és Vorkutát megjárt, vagy aki vezette előttünk az egyház megyét, még nem volt egyház megye, vezette a kárpátaljai római katolikus egyházat, ahogy ők mondták, a Csáti József, a munkácsi plébános, hát ő is egy néhány évet volt lágerben. És hát ő például hogy egy nagyon kedvesen fogadott, és hát mint mondtam, diétáztam, és ezért ő ebédet főzött nekem, hajdina kását itt recskálak, mondják, és hát ahogyan kavargatta a hajdina kását, és elmondta, hogy kell készíteni, és a kavargatás közben úgy elmondta azt, hogy most eldicsekszik élete legszebb éjszakájával. És akkor elmondta, hogy este kihirdették, hogy hajnalban kivégzik. És bevitték a külön cellába, finom vacsorát adtak neki, hát a síralom házba, és hát ő akkor boldog volt, hogy hát ekkora megtiszteltetés, hogy vértanú lehet, és hát lángolt az örömtől, és hát kivezetik akasztófa alá, felolvassák a rendeletet, hogy kegyelmet kapott. Hát összevocsuk. Össze, akkor romlott össze, hogy mégse végzik ki, és akkor még kapott 5 évet, és kínozták tovább. Szóval azt hiszem, hogy egy ilyen embernek a tartása, hite, ez nagyon messzire hat, nem csak területileg messzire hat, hanem évtizedekre is elő lendíti a helyi egyház életét.
korrigálom, amit mondtam, tehát a vértanúk véréből táplálkozik, születik újjá az egyház, illetve ti azért az újjászületésben közreműködtetek a fiatalságotokkal, a ferences közösségi életformátoknak a lelkipásztori tevékenységi alakításával, azért rányomja a bélyegét, azt hiszem, a kárpátaljai helyi egyházra, hogy vagytok, és immár negyed százada itt vagytok.
Hát hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetünk, és annak meg különösen is örülök, hogy a ferences provincia vezetése ezt szó szerint szívügyének tartja, hogy éljen is virágozzék a kárpátaljai misszió. Olyannyira, hogy most volt tartományfőnök váltás, és az a tartományfőnök, akinek már nagyon-nagyon hosszan volt, nagyon szépen a provincia élén a Magyar Gergely, a következő negyed századot az ő irányításával fogja a misszió folytatni, vagy újra kezdeni.
Igen, tehát ő kezdi most a házfőnökséget, ha nem is negyed századon át lesz itt, de minden esetre egy ciklust ő fog levezényelni. Mikor beszélgetünk, előtte van még a háladó szentmisének, 25-én, július 25-én beszélgetünk, amikor is a nagyszőrösi templomban a három alapító fészekrakást megkezdő fecske szentmisét mutat be, hogy hálát adjon az elmúlt 25 év kegyelmeiért. Így visszatekintve egy-két év az életedből, lelkipásztori tevékenységedből, nem egy túl nagy időszak, hosszúságát tekintve, mit köszönhetsz ennek a két évnek személyesen? Mi az, amit magaddal vittél, amit maradandó nyomokat hagyott benned a későbbi tevékenységed során?
Nehéz lenne ezt összefoglalni, és biztos, hogy teljességgel ez nem is menne. Ezért egy apró kis részletet. Azt tanultam meg, hogy mennyire igaz Jézusnak az a mondata, hogy ne félj, te kisd egy nyáj. És hogy ha abból a bizalommal cselekszünk, hogy ezt a feladatot Jézus bízta rád. Amennyit te meg tudsz tenni, annyit megteszel, jó szívvel tedd meg, a csoda azt nem teszed, nem te csinálod, de a csoda garantáltan mégiscsak kicsiben és nagyban be tud következni. Ez például érdekes, hogy a hatóságokkal való vihaskodásban tapasztaltam meg. Ugye a nagy Szovjetunióval kellett mindig, hogy úgy mondjam, szembeállni. Hát ez, mint a macska, ha már itt a fecske hasonlatnál vagyunk, mint a macska a kis fecskét, amelyik nem idejében repül el, vagy szembeáll vele, hát elkapja és felfalja. És ez mégsem így történt. És olyan döbbenetes volt, hogy jöttünk most az ünnepségre autóval, az egyik benzinkútnál megálltunk, én sétálni, hogy kicsit megmozgassam magam a benzinkút mögé, mentem, és ott látom, hogy a földön ott van egy kis fecske. És közelítek hozzá, és nem mozdul. És már egészen közel vagyok hozzá, már fél méterre ott vagyok. Beszélek hozzá, mondom neki, hogy te figyelj, ha én most macska lennék, akkor te most nagyon pórul járnál, és elmondom még egyszer, hogy te most macska lennél, ma nagyon pórul járnál, és akkor a kezemmel akarok, hogy talán beteg azért nem mozdul el, kezemmel közelítek hozzá, és akkor fölrepült. Na hát ez volt az én tapasztalatom. Ez, hogy miért nem a hatóságok, de persze mindannyiunkat száműzhették volna. Akkor azért az hiába Gorbacsovéra volt, az Szovjetunió volt a javából. És olyan dolgokat sikerült elérni, és hát olyan mulatságos módon. Tényleg ez a kisfecske és én. Kellett, hogy egy évre hosszabbítsák meg az itt tartózkodási engedélyünket. De nem akarták sehogy se. És ezt úgy akartam elérni az Upolna mocsenői, ami magyarul annyit jelent, hogy ő maga az Úristen, mert ez azt jelenti, hogy a mindenható, az egyházi Upolna mocsenői, az egyházi mindenható hivatalnok, hogy nem fogadott bennünket. És hát akkor mit csináljunk? Hát ezt nekünk el kell intézni, és megint az a bizalom volt bennem, hogy nem, itt egy tapotat nem mozdulunk. És akkor jutott eszembe, hogy még egy mindenható is biztos egy idő után vizelésre szorul. Mert tudtuk, hogy benn van, mert láttuk, hogy ott sakkoznak a társukkal. Na, bemegyek a vizeldébe, és akkor, amikor jön, akkor én is teszem az ott szükséges dolgot, és akkor meg tudom szólítani. Bejött az upolna mocsenné, kezdte intézni a kis dolgát, én meg elkezdtem előadni a mi nagy dolgunkat, és hát kénytelen volt fogadni, és a végén az volt, hogy beütötte a pecsétet az egyéves itt maradásra.
Olyan egy kicsit, mint Ludas Matyi és Döbrögi. Tehát nem minden hájjal megkent, a legkülönbözőbb képzéseken átesett ügynökök voltatok, mint egy James Bond, hanem jöttetek a Úr Jézussal a tarsolyotokba, és sikerült. Köszöni ezt nagyon sok embernek itt a Kárpátalján is, és azt hiszem, hogy odahaza is, mert rajtatok keresztül, a ferences iskolákon keresztül, a ferences plébániákon keresztül, gondolom nagyon sok magyarországi hívő közösség is gazdagodott, mert réveteken kapcsolatba kerültek azzal a valósággal, amely látszólag sokkal szerencsétlenebb történelmet tudhat maga mögött, mint mi, de emberi értékekben a megpróbáltatások elviselésében megedződve, azt hiszem van tanítani valója, vagy átadandó értéke mi számunkra is.
Ez abból látszik, hogy nagy a vendégjárás, hogy nagyon sok plébániai csoport, felnőttek, ifjúsági csoport, énekkar és iskolák jönnek, és nagyon szívesen találkoznak az emberekkel, az emberek meg nagy szeretettel fogadják őket, vagyis hogy van vonzása a kárpátaljai egyháznak, hogy így fejezzem ki magam ilyen kissé hivatalosan.
Zagyko Lászlóval beszéltük át a 25 éves a jubileumát ünneplő ferences misszió történetének tanulságait és élményeit. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő Szerdahelyi Csongor.
Világ. A teljesség felé.